محمد السيد الطيب والبشمي رام من تلاشك Dániel, a proféta könyvének két első fejezetével is foglalkoztunk már. Láttuk, hogy az első fejezetben, hogy Istennek milyen emberekre van szüksége az ő céljainak a szolgálatában. Itt ebben a harmadik fejezetben, amelyet most felolvastunk, ennek a prófétának a könyve arról beszél, hogy hogyan viszonyul a világi hatalom a hívőkhöz, és hogy hogyan kell a hívőknek a világi hatalomhoz viszonyulnia. Beszél erről az Új Testamentum is, és előttünk áll az Úr Jézusnak is a példája ebben a tekintetben, de most néhány dolgot szeretnék kiemelni éppen ebből az Ótestamentumi részből is. Az első az, hogy ennek a prófétának, ennek a könyvnek minden szava profécia. Erre nézve is, amit a harmadik fejezet, ahogy mondottam, elénk állít, hogy hogyan kell viszonyulnia a hívő embernek a világi hatalommal szemben. Egy különös példa, amelyben az Ótestamentumban ritkán történik, megjelenik előttünk az Úr Jézus Krisztus. Mert ez a csoda, ami ott történt, ahogyan Isten melléje áll, az ő róla félelem nélkül bizonságot tevő hívők mellé, ez Istennek ilyen különleges és ritka beavatkozását vonta maga után. Úr Jézus mondja egyszer, aki engem tisztel, azt én is meg fogom becsülni. Aki rólam bizonságot tesz, ahol én is bizonságot fogok tenni. Hogy lehetséges az, amiben hát hitetlen emberek kételkednek, hogy a tűznek ilyen pusztító hatásától megszabaduljanak Istenbe vetett hitű ember? Hogyan lehetséges az? Azok, akiket a megkötözött, akiknek a megkötözött férfiakat fönt a kemence nyílásába be kellett dobniuk, az a nagy hőség, amit a kemencének túlon túlval a fűtése okozott, megölte. És ez a három férfiú érintetlen maradt a tűznek pusztító fizikai hatásától. Ha az okot keresi az ember, a hívő, Biblia olvasó ember, akkor nem tud más okot találni, mint hogy ez a három férfiú, de meg Dániel is, akiről olvastunk az előző fejezetekben is, ezek nem keresték azt a tisztességet, amely nékik Nabukodonozó birodalmában, Dánielnek az ő udvarában jutott. Ők azt nem keresték. Ők közönséges fogoly rabszolgái voltak ennek a hatalomnak. Fogoly rabszolgák. Ők úgy kerültek oda. A tisztességre jutottak, az nem az ő akaratuk volt. Ha szenvedniük kellett, mert szenvedniük is kellett, ez sem kicsiny dolog, amit itt olvasunk a három férfiúról, nem kicsiny szellemi tortúr az, de lelki is, akkor nem a saját hibájukból történt. Na ismétlen, őket fogva vitték oda. Sok hívő ember ezt nem veszi számításba. Sok hívő ember törekszik ilyen tisztességgel, ilyen, hát mit mondjak, hatalom a befolyása, ami ezeknek jutott, Dánielnek és az ő három társának. Én csak egyes dolgokat szeretnék most sorba kiemelni. A hetedik vers elején ez a szó áll, hogy azért. És ugyanez a szó, ez az azért, a nyolcadik versben is, a vers második szava, azért. És én szeretném most ezt a kedves hallgatók előtt aláhúzni. Az első hat versben olvastuk, hogy milyen tiszteletet és imádatot és lebeulást írt elő Nabukadonozor az ő általa felállított hatalmas arany állókép számára. Lehetséges, hogy amikor ezt tette Nabukadonozor, még benn volt az elményében az az álom, amelyikről a második fejezetben olvastunk, ahol ő vízióban, álomképben látott egy hatalmas szobrot, annak csak a feje volt arany. És az isteni magyarázat megmondotta néki, hogy ő az arany fej. És akkor most ő készítetett egy olyan szobrot, ez már nem vízió volt, amit két ember álomban láthatott, az egyik volt Nabukodonozor, a másik Dániel, hanem egy olyan szobor volt, amit mindenki láthatott, sőt, mindenkinek látnia, néznie és tisztelnie kellett. Meg kellett állni a hatalmas szobor előtt, és adott szóra valamennyinek le kellett beülni, és imádni azt az állóképet. És a hetedik versben az áll azért. Én nem tudom másképp magamnak ezt az azértet megokolni, mint hogy Nabukodonozornak hatalma volt előírni a külső formális tiszteletet, az ő imádását, az állóképnek az imádását, de nem volt neki hatalma arra, hogy belső szellemi hódolatot követeljen akárkitől. És ezek, akik jöttek, akik ott állottak, és a szó a meghajoltak, ezek külső formális tiszteletet adtak, de kényszeredetten, nem szívből, hanem azért, mert ha nem tették volna, akkor az égő kemencébe dobatnak. Ezért. És ezek, akiknek ez fájt, vezető emberek voltak, olyanok, mint Sidár, Misák és Abednégó, ezek érthető emberi indulatból följelentették ezt a hármat, akiről tudták, hogy ők kényszerből, színből nem imádnak, hanem tudták róluk, hogy csak szívből, az ő belső indításukból, új testamentumi ideológiában úgy mondanók, hogy a Szentlélek indítására, nem akkor, amikor más előírta, hanem amikor a lélek indította őket, akkor imádták az egyigaz Istent. És nem bírták ki. Valami olyan indulat, mint Káinban volt Ábellel szemben, az ő testvérével szemben. Azért, mihelyt hallák mind a népek a kürtnek, sítnak, citálnak, hátának hangját, amely felállítatott, a büntetéstől való félelem miatt engedelmeskedte. De a nyolcadik versben ezen imádat után, vagy talán imádat előtt, elmentek Nabukodonozorhoz, és feljelentették ezeket a zsidó férfiakat. Vádat emelének a zsidók ellen. És Nabukodonozor a saját parancsát végre akarja hajtatni. A 16. versben Sidrák, Misák és Abednégó, akiket odahoztak, válaszol a királynak a kérdésére. Hát ti nem akartok az én parancsomnak engedelmeskedni? Hát ti nem akarjátok az én Istenemet tisztelni? Hát ti nem akartok leborulni az én arany állóképem előtt? A amely engem ábrázolt, ha nem akartok előttem leborulni. Nem szükség erre felelnünk nékik nékjobb. A vádban az állt, hogy nem tisztelik Nabukodonozort ezek a zsidó férfiak. Pedig ez hamis vád volt. Ők is, mint minden új testamentumi hívőnek és kereszténynek, engedelmeskedni kell. A római levél 13. fejezete úgy kezdődik, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmoknak, fordítás ma az áll hatalmasságnak. Mert nincsen más hatalom, csak Istentől. És amely hatalmak vannak, éppen most, vagy akár mikor, akárhol, azok Isten által rendeltettek. Az Úr Jézus maga is, az ő mondja, annak az országnak a törvényei, ezek a törvények azok voltak, amelyekkel az Ótestamentum tele van, azoknak engedelmeskedett az Úr Jézus. Nem jött a törvényt eltörölni, hanem jött a törvényt betölteni. De ez a vád, hogy nem tisztelték ezek Nabukodonozort, ez nem áll. Az ő válaszukból, a királynak a felszólítására látszik, hogy ez hamis vád volt. Mert tisztelettel, de határozottan mondják ezt. Nem szükség. Nem szükséges nékünk a fejünket törni azért, hogy hát mit válaszoljunk neked a te kérdésedre. Nem tudott ez a három férfiú arról, amit a negyedik versben áll, amit a hírnök hangosan kiáltott. Nem tudott róla. Biztosan tudott, de nem úgy tettek, de úgy éltek, ahogy addig is, hogy semmi tudomást arról nem vettek. Nekik ahhoz semmi, nekik semmi dolguk azzal, amit az a hírnök hirdetett. Ők nem mentek oda, hogy imádják a nagy állóképet, a bálványképet, nem mentek oda, Dániel se ment. Dániel, úgy látszik, nem merték ezek följelenteni. Egyelőre megelégedtek azzal, mert Dániel hát a legmagasabb poszton volt az uralkodó után, de ezek csak egy tartománynak az élén állottak, mint ők is más tartománynak az élén. Nem szüksége felelnünk véget. A mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani. De ha nem is tenné, mi akkor sem imádjuk és szolgáljuk a te Isteneidet. A 18. vers azt is biztosan, hogy meg vagyok róla győződve, határozott szelítséggel mondották, legyen tudtad a ó király, hogy mi a te Isteneidnek nem szolgálunk. Ez olyan természetes volt ezeknek a férfiaknak a számára. Ez volt az ő szívükben. És ez jött ki az ő szívükből. Semmi áltatás, semmi képmutatás, semmi, hát mit mondjak? Mondjam, hogy talpnyalás, ami a többiek részére talán fennáll, de ő részükre nem. Mi nem szolgálunk a te Istenednek. Mi ennek a bálványnak nem hódolunk, miért nem imádjuk. És Nabukodonozor megrémült, amikor ennek a látványosságnak, ennek a kegyetlen kivégzésnek a szemléletében egyszer látja, hogy a három férfiú egy negyedikkel együtt a kemencében jár. megijed, áll a 24. versben. Hát ettől meg is lehet ijedni. Nem csak Nabukodonozornak, hanem akárkinek, aki tisztelettel és hódolattal áll Istennek az igéje előtt. Ettől meg lehet ijedni. Hát ez lehetséges? Igen, ez lehetséges. Ez lehetséges. Az ige szellemében ez a három férfiú meghalt ott a tüzes kemencében. Ez a három férfiú a halálból jött vissza. Ezt a három férfiút az Úr Jézus a halálból hozta vissza, és támasztotta fel. Ugyanúgy, mint hogy a halálból kapta vissza Ábrahám Izsákot, akit megkötözve föltett a falkása, és a megkötözött Izsáka emelte a kést, hogy Isten parancsára leölje őt. És akkor is angyal jelent meg, Istennek angyala. De tudjuk, hogy a halálból nyerte vissza. Mert a szívében, engedelmességben eltökélte és végrehajtotta az ő egyszülött fiának, az ő egyetlenének, akit szeretett a halálba. Ez a Sidrák, Misák és Abednégó kész volt meghalni. Mert ha a mi Istenünk nem is tenné azt, hogy megszabadítson, mi akkor sem imádunk bálványt. Ezt egyszerűen megmondták. A 25. vers végén azt olvastuk, hogy Nabukodonozor, ahol a negyedik ő, azt állapítja meg, hogy az ő ábrázata olyan ennek a negyediknek, mint valami Istenek fiái. És később meg azt mondja, hogy a 28. versben, hogy Sidrák, Misák és Abednégó Istene elküldötte az ő angyalát. Ez nem ellenték. Angyal, Istennek angyala, és Istenek fia, vagy Istennek a fia, ez nem ellenték. Az Ótestamentumban egy néhányszor megjelenik a kettő, mint azonos kifejezés. Ábrahám előtt is Istennek angyalaként jelent meg Jézus Krisztus. És itt is Istennek angyala és Jézus Krisztus azonosa. Így is nevezi, és Nabukodonozornak erre és elnézve volt látása. Még ez is megállíthat bennünket, hogy hol vagyunk mi, a régi embernek Isten felől való látásától. Mennyire elködösítette bennünk, és elvette tőlünk a képességet arra, hogy csak ilyet is meglássunk, amit Nabukodonozor meglátott. A negyediknek az ábrázata olyan, mint Istenek fiái, és ez az Isten, a Sidrák, Misák és Abednégó Istenének, az igaz Istennek az angyala, akit azért küldött el. A legfőbb szolgáló szellem az Úr Jézus, de a többiek is, az angyalok, akik engedetlenségbe nem estek, szolgáló lelkek, elküldve ilyeneknek a szolgálatára, mint amilyen volt Sidrák, Misák és Abednégó is. Ha kiáll még nagyobb tisztessége emeli Sidrákot, Misákot és Abednégót Babilon tartományában. Ez a gyümölcse és ez a hatása az ő Istenéről bátran bizonságot tevő, bátran megalkuvás nélkül bizonságot tevő életnek, akkor is, azóta is, ma is, és így lesz mind addig, amíg visszajön az Úr, és össze fogja gyűjteni ezeket az ő szolgáit. Hogy együtt legyenek mindenkor. Ott aztán nem lesz ilyen halál sem, amit tüzes kemence, a tűznek oka, hatása okozhat, de semmiféle más, ahogy mondjuk természetes halál sem. Mert ő, aki tegnap ma is mindenki ugyanaz, egyesülni fog azokkal, akik hozzátartoztak így bizonságtevő életben, Isten előtt való járásban, őóla neki való szolgálatban, őóla így bátran bizonságot tevő életben.
Testvérek, ha figyelmesen olvassuk ezt a részt, akkor azt látjuk legelőször, hogy milyen következetlen volt Nabukodonozor. A múlt alkalommal hallottuk azt, hogy Nabukodonozor azt mondotta, hogy nincsen más Isten, mint a Dániel Istene, csak egyedül ő tud megszabadítani. Itten pedig azt mondja Sidráknak, Misáknak, meg Abednégónak, hogy kicsoda az az Isten, aki meg tud szabadítani benneteket. Ilyen a világ, ilyen következetlen. A hívők, az a három férfiú, az következetes volt. Ha az Úr az Isten, akkor őt követik. És akkor követik akkor is, hogyha akármivel fenyegetik. Ez következetesség. A világban ez nincsen meg. A világ mindig a saját gondolatai és a saját akarata szerint igazodik a körülményekhez. Azután azt olvassuk itt Nabukodonozorról, hogy eltelt haraggal. Mikor nem teljesítik az ő parancsát, az ő kívánságát, akkor haragra gerjed. Amikor tulajdonképpen el kellett volna neki csendesedni, és arra kellett volna gondolni, hogy jé, hát hiszen én nem régen még Dánielnek mit mondtam, és milyen csodálatos volt az, amit Dániel tett, hogy elmondta az én álmomat, amit nem tud más, csak egy valódi, élő Isten tud cselekedni, hogy megjelenti, és akkor most ezek az emberek itten szemben állnak velem, a királlyal, és mégis szemben állnak, és nem félnek, és megtagadják a parancsot, nem a kérést. És ebben a haragban már bizonyos félelem is volt, és érdekes, azt mondja itt az írás, hogy a legerősebb embereknek adta ki az ő hadseregéből, hogy azok kötözzék meg. Azt mutatja, hogy félt, hogy talán valaki nem jól kötözi meg, talán valami hiba csúszik bele, tehát a legerősebb emberekre bízza, csak hogy végre legyen hajtva az ő parancsa, mert haragos és indulatos volt. És mikor megváltozik a helyzet, mikor az élő Isten közbeszól, akkor meg azt olvassuk róla, hogy félelem szállta meg. A haragból a félelembe jut. És nem jut ki belőle, illetve nem oldódik meg a kérdés az ő számára még. Hiába tapasztal, hiába lát csodákat, a csodák által tudnélik, testvérek, nem lehet megtérni. A csodák nem arra szolgálnak, hogy az ember megtérítsék. Minden esetre figyelmeztetik az ember. De a csodák által nem lehet megtérni, azért tért meg olyan kevés ember az Úr Jézus idejében is, pedig rengeteg csodát tett. Hit által lehet megtérni. És ez nekünk azért szól, máma, mert máma, nincsenek ilyen csodák, mint ez a csoda. Bár egy megtérés szerintünk nagyobb csoda, mint a tüzes égő kemencéből megmenekülni. És az Isten drága kegyelme most azért hirdetteti az igét, hogy az emberek felfigyeljenek. Istennél lehetségesek ezek, mert Istennél minden lehetséges. De mindig attól függ, hogy a te hited és az én hitem hogyan gyökeredzik ebben az Istenben, és hogyan tudjuk magunkat rábízni, és hogyan tudunk benne hinni, és hogyan tudjuk elfogadni mindazt, ami ezen kívül is van az írásban. Mert nem az a célja Istennek, hogy bennünket egy szép történettel, vagy egy eseménnyel szórakoztasson, vagy elvároljon, hanem az a célja, hogy oda bele szóljon a mi szívünkbe, és megmentsen bennünket, mert ő tudja, hogy mi éppen úgy elveszünk ebben az égő tüzes kemencében, amelyet világnak neveznek, amelyben benne vagyunk, és itt nem tud megmenteni bennünket senki más, csak hogyha hozzám csatlakozik az, akinek az orcája olyan, mint az Istenek fiájé. Ha Jézus Krisztus velünk van, akkor járunk sértetlenül, és kerülünk ki majd sértetlenül ebből a tízes kemencéből, amelyet itt világnak neveznek, és amelyben a bűn miatt kell elvesni, mert a bűn pokoli tüzet gyújt az életben, pokoli tüzet, amelyből nincsen szabadulás, és amelynek a lángja annyi embert elvisz, és annyi embert megemész, és rájöttesként csak akkor van szabadulás, és csak annak van szabadulása, aki számíthat erre az Istenek, Isten arcú fiúra, a Jézus Krisztusra. És most az a kérdés, hogy te számít-e arra, és jársz-e vele, és hívtad-e őt, vagy bízol-e benne úgy, mint Sidrák, Misák és Abednégó, és nem félsz attól, hogy itt jársz ebben a tűzben, és nem félsz attól, ha nem mentene is meg, mert ebben mutatkozik meg az ő hitüknek az erőssége. Rábízták magukat tényre, kedvre. Amit adni fog, az történik, és nekünk mindegy, hogy mi történik, mert tudjuk, hogy ő rábízkod magunkat. Itt is sok ember azért nem meri a szívét odaadni az Isten fiának, Jézus Krisztusnak, mert fél valamitől, mert nem meri magát rábízni tényre, kedve, attól fél, hogy valami baja van. Éppen ez a történet is azt mutatja, hogy éppen akkor nem lesz semmi bajod, hogyha rábízod magadat. Mert Sidrák, Misák és Abednégó is elégett volna abban a tüzes kemencében, ha a saját maguk ellenkezéséből kerültek volna oda. De ők az ő hitük miatt kerültek. És te is a te hited által tartathatod meg az örök életre, ha odaadod magadat az Isten fiának tényre és kedve. Kiszolgáltatod magadat, odaadod a szívedet, megbánod és megvalod a bűneidet, és akkor nincsen a világnak az a királya, az a hatalma, amely téged el tudna pusztítani, mert örök életet nyertél ő benne. Amen.